Nájában is egy régi ismerős, régi kollega, és egyben új arc a csemámában, König Tibi az, akivel találkozom. És a mai napnak a témája a PDC lesz, ugyanis szép csendesen azért itt egy nagyon nagy forradalom fog történni, ha minden igaz, november környékén, és a PDC-n fogják meg kifejteni ennek a részleteit. És hát a PDC-ről szeretnék Tibivel ma beszélni, hiszen ti majd mentek, és ha minden igaz, majd tájékoztattak majd bennünket arról, hogy mi folyik odakint Los Angelesbe. És hát ha lehet két témát kiragadni, a Software for Services-ről annyit beszél a Microsoft, de soha nem tudtunk normálisan, úgymond technikai szinten beszélgetni a Software for Services koncepcióról, másrészt pedig kicsit érintsük ezt a cloud computing történetet is
Ami
majd, hogyha
össze is
szabad,
függenek
ami a kettő,
egyenletben.
igen, tehát a kettő egymással nagyon összefügg, de mielőtt belemegyünk, azért mondj néhány szót magadról. Ki vagy te egyáltalán?
Hát egy veterán, ugye, ahogy mondtad, most már lassan 15. éve vagyok itt a Microsoftnál. Jelenleg a DPA-ben, tehát ugye abban a csapatban, ahol te ülsz, és ott Kollár Laci vezet. Egyébként Kollár Laciról csináltál már
Még
interjút?
nem, majd
Na,
jön ő
egyébként
is.
az is, ővele is kéne azért foglalkozni. A titulusom kifelé nézve, ha úgy tetszik, az a főmérnök. Ez valójában azt jelenti, hogy különböző technológiákkal viszonylag mélyen kell tudjak foglalkozni, de nem szabad elfelejtenem, hogy ezek a technológiák, ezek milyen üzleti problémákban gyökereznek. Ezért aztán ugyanúgy visszajárok a nagyvállalati meg középvállalati ügyfelekhez, hogyha közvetlenül hívnak. De a legfontosabb feladatom az most itt a DBA-ben alapvetően az, hogy az architektekkel jó kapcsolatot ápoljak, a partnereimnél, ügyfeleimnél, jó architektekkel, illetve van egy külön címkém, ami a Software Plus Services, tehát egészen jó emberhez fordultál ezzel a témával kapcsolatban. De ami a PDC-t illeti, azért az fontos, hogy PDC nincs minden évben, teked van. PDC-t általában a Microsoft akkor tart, amikor valami fontosabb mondani valója van. Mondjuk a Microsoft.net-et, azt egy PDC jelentettük be, a Windows XP-t egy PDC jelentettük be. Tehát
Érdekes ezeknek a ciklus ideje is, nem? Tehát, hogy ilyen 4-5 évente történik
igen,
egy
igen,
ilyen.
igen. Volt olyan, ha talán emlékszel rá, volt is olyan, hogy azt mondtuk, hogy lesz PDC, és akkor PDC mindig ősszel van, és valamikor tavasszal a Microsoft azt mondta, hogy mégsem. Egyszerűen úgy gondoljuk, hogy kár a fejlesztőket most ebben az évben összehívni, és megpróbálni úgy tenni, mintha nagyon fontos mondani valónk lenne, hiszen csak vesztegetjük ezzel az idejüket. Na most van, de most azért azt lehet mondani, hogy van nagyon fontos mondani való. Igazából a .NET meg az Windows XP az nem is egy céltalan felvetés volt, mert most az a két téma, amit leginkább várnak az emberek, az a Windows 7 lesz, meg a Microsoftnak a cloud computing víziója. Tehát azt egy kicsit megpróbáljuk
Konkretizálni.
konkretizálni, így van, tehát a csontvázra valamiféle húst is fölhúzni. És hát egy kicsit ugye bajba is vagyunk, mert nem beszélhettünk egy nagy csomag technológiáról, meg tulajdonképpen termékről egészen idáig. Most még kell aludni, hát még 12-t körülbelül, és akkor elkezdődhet ez az egész.
Aha, értem. Kicsit a PDC-ről is mesélj, jó, hogy ugye annyit tudunk, hogy Los Angelesben lesz, hány napos, hány szekcióadás lesz, illetve kik vannak ott. Tehát azért
Igen,
szerintem
igen,
ez egy
igen.
fontos kérdés, azért nagy guruk fognak ott megjelenni.
Igen, hát ugye a PDC az a Professional Developer Conference, tehát a Microsoft ezzel a konferenciával visszatalál a gyökereihez, amelyek tényleg gyökerek, mert ugye Bill Gates első terméke az egy basic fordító volt, amit eladott, ezt megpróbált eladni, aztán írt egy dörgedelmes levelet, hogy miért nem veszik a szoftvert, tehát ezek azért egész a korai történetünkbe visszavezethetők ennek a szálai.
És a legsikeresebb termék meg a C compiler.
És így van, így van, így
Aha.
van. De igazából, ahogy mondtad, Los Angelesben lesz, október 27-től 30-ig tart a főprogram, 26-án lesz egy pre-conference, amikor egyes témákról, akik extra pénzeket fizetnek, még külön kis egésznapos
Aha. De
tanfolyamot
az se lesz
tartanak.
gyengé, hogy ott lesz Charles Petford.
Így van. Tehát abszolút nagy nevek vannak. Hát az eredeti elképzelések szerint 160 körüli előadás lenne. Ez a mai nappal már 188-ra nőtt ez a szám, vagy megnőtt ez a szám. A két téma, amiket korábban említettem, ezek elég markánsan ott vannak, tehát mondjuk cloud computing kategóriába eső előadásból lesz 34 darab, a jelen állás szerint Windows 7-ről 22, de hát azért jó néhány van, tehát hogyha csak ide kiírtam magamnak, hogyha a Live Framework-öt, a Live Mesh-t, meg a Live Services-t összeadjuk, az is önmagában már több mint 30 előadás, tehát egy elég komoly nagy előadás mennyiség fog itt összejönni. a fő plenáris ülések előadói, tehát a keynote speakerek szép magyarsággal, nem akárkik, ott van Rayozi köztük. Rayozit ugye átcsábítottuk a Groove nevű termékével együtt a Microsoftba, és hát aki esetleg nem tudná róla, ő az az ember, aki a Lotus Notes-t annak idején megalkotta. De itt lesz Dombox. Ugye Dombox eredetileg egy független szakértő volt, akinek a cége, a Developmentor, sokkal jobb .NET tréningeket tartott, meg konzultációkat adott, mint a Microsoft maga, és akkor előbb-utóbb Domboxot is sikerült elcsábítani. Biztos többen emlékeznek arra az előadására, amit a Szópról tartott egy fürdőkádban ülve, tehát azért egy színes egyéniség. Vagy ott lesz Scott Guthrie. Scott Guthrie az ASP.NET-nek, illetve a Silverlight-nak az egyik legfontosabb alakja jelenleg a Microsoftnál. Van egy blogja, ami az egyik legbefolyásosabb technológiai blog, azt lehet mondani. Úgyhogy ő is kínótot fog tartani.
Igen, igen.
Még sorolhatnám, de sokan vannak.
Az egyet hagyd tegyek hozzá, az én kedvencem Chris Anderson, ugye
Chris Anderson,
a WPF egyik nagy architektje.
Aki egyébként korábban a Microsoftnak a Java körüli kísérleteiben benne volt.
Igen, és ugye Dombox és Chris Anderson fog majd egyszer közösen előadni valamelyik napon. Igen.
Úgyhogy azt hiszem elég fajsúlyos lesz. Hát egyébként pedig nagyon hasonlít a többi Microsoft konferenciához abban, hogy itt is vannak előadások, plenáris és szekció előadások, rengeteg labor, amiket ott helyben, ahol helyben kipróbáltunk ki néhány technológiát. Vannak ilyen kisebb nézőseregre tervezett előadások, amikor közvetlenül kérdezhetünk a Microsoft termékfejlesztő csapatának az illusztris tagjaitól. Illetve itt van egy érdekes kategória, most már néhány éve megrendezünk ezt, amit úgy hívnak, hogy Unsession, tehát ez az egyáltalán nem formalizált, inkább ilyen társasági összegyűlés, amikor...
Hyde Park,
igen, nagyjából olyasmi. Szóval úgy gondolom, hogy jó lesz. Los Angeles egy jó hely, tehát az emberek a konferencián kívül is valószínűleg találnak maguknak egy csomó olyan foglaltságot, akár ott a
Hollywood környékén ezért ott el lehetne.
Nézegetjük akár magát a városban.
Igen.
Tehát ez lesz. Hát a jelenlegi magyar kontingensről, amit lehet tudni, kijön két architekt kollégánk, Novák István a Graptontól, illetve Hajdrik Attila, aki ez Microsoftos, de Silverlight kapcsán nagyon sok fontos fejlesztést csinál ma is. Két újságíró kolléga is kint lesz, az IT Business-től és a Computer World-től. Egyelőre nem tudom, hogy van-e még más magyar jelentkező. Pár hely még van, tehát ha valaki akar, akkor még tud regisztrálni. A szállások azok már erősen megfogynak, talán a konferenciára még néhány hely van.
És hogyha minden igaz, akkor ott közvetítetek is, ahogy időtök engedi, hogy visztek magatokkal a kamerát, vagy legfeljebb egy blog formájában ott a Dev Portálon.
Mind a kettő lesz, tehát ott fogunk ülni notebookkal az ölünkben, és hát ugye az az ígéret, hogy egész jól működő wireless kapcsolat lesz az egész konferencia alatt. Tehát valahányszor az előadásokon valami érdemes, egy érdekes dolgot tartunk, vagy találunk, akkor azt azonnal leírjuk, közvetítjük blogban. Attila is, de főleg István és én azt mindenképpen megtesszük. És minden este összegyűlünk valamelyikünknek a szobájába, egy kamerával, és egy rövid kis videó interjúban elmondjuk, hogy ki mit talált aznak a legérdekesebbnek, mi az, ami megdöbbentette, vagy most világosodott meg neki. És hát azt hiszem, hogy lesz egy csomó érdekes dolog. Tényleg ez a cloud computing, ez egy olyan téma, ami... Nek most jött el az ideje, és szerencsére a Microsoft ebben egészen élen tud járni.
Na, és akkor meg is érkeztünk az egyik témához. Menjünk egy kicsit rá a Software Plus Services, mert ott rengeteget beszél erről a szóról, illetve kifejezésre, hogy Software Plus Services. De szerinted mit értünk ez alatt konkrétan?
Igen, és nem egyszerűen csak nagyon sokat beszélünk róla, hanem az emberek össze is keverik egy másik megközelítéssel, ami a Software as a Service. Tehát a szoftver mind szolgáltatás, és a Microsoft meg azt mondja, hogy a szoftver plusz szolgáltatások abban van a jövő.
Egy mondatba kéne összefoglalni, hogy mi a szoftver plusz services. Mi jut eszedbe róla?
Akkor én azt mondanám, hogy a felhasználóknál ma meglévő eszközök és szoftverek az interneten, tehát online elérhető szolgáltatásokkal kiegészítve adnak egyfajta felhasználó élményt, oldják meg azt az üzleti feladatot, amire életre hívták.
Tehát tulajdonképpen egy olyan koncepció, ami a világ erőforrásait, legyenek azok mobil, desktop, online szolgáltatásokat egyesítve adja a felhasználóknak.
Így van, hadd egy nagyon egyszerű példát, aminek egyébként semmi fejlesztői oldala nincsen, vagy gondolata nincsen, ez pedig a levelezés. Az, hogy neked kizárólag software as a service, tehát software mint szolgáltatás típusú levelező szolgáltatásod legyen, vagy levelező alkalmazásod legyen, ez azt jelenti, hogy a klienseden valójában nincs semmi, egy webböngésződ van, és ebben a webböngészőben nézed a te levelező szoftvered, illetve hát, hogyha kiegészítjük, akkor a levelező, naptárkezelő, vagy névjegykezelő szoftvered összes outputját, és kizárólag ezzel a böngészőn keresztül végzel interakciót vele. Ezt most elmondom neked, hogy a legegyszerűbb mondjuk megközelítéstől eltekintve, amikor tényleg semmit nem akarsz csinálni, csak szinte kizárólag szöveges leveleket küldeni és fogadni, ez nem fog működni. Még azok sem software as a service megoldást használnak, akik azt mondják, hogy ők azt használnak. A böngészőjükben általában van egy browser plugin, ami úgy működik, mint egy alkalmazás platform. Arra a browser pluginre írnak alkalmazást, ami nagyrészt letöltődik mindig az internetről, de próbál azért általában egy helyi cache-be írni, és onnan információkat fölvenni. Az a modell, ahogy mi használjuk a levelező szoftverünket, az software plus services esetben tökéletesen működik. Hiszen ad nekünk egy szabadságot, ami mondjuk az Outlookunk, de más szoftvert is emlegethetnék, képes a postaládánknak a tartalmát helyileg tárolni, akkor is működőképes, amikor offline állapotban vagyunk, akkor is működőképes, amikor ugyan online vagyunk, de az online kapcsolatnak sem a sebessége, sem a megbízhatósága nem éri el a kritikus szintet. Ugyanakkor ezt a levelező élményt ki tudjuk terjeszteni egy online szolgáltatásra. Online van, tehát akár az internetben lehet az a kiszolgáló, amelyik a leveleinket elküldi, illetve elszállítja hozzánk. Online lehet az a kiszolgáló, amelyik ezeket a leveleket megvizsgálja, hogy nincs bennük spam, nincs bennük szemétlevél. Ez a kiszolgáló végezhet mondjuk archiválási feladatokat. Tehát miközben én elküldök egy levelet, annak egy példányát egy meghatározott helyen eltárolja, azért, hogyha az én postaládámmal bármi történik, akkor legyen egy mentett változat belőle. Ez az egész úgy történik, hogy én észre sem veszem. A Software Plus Services-ben mi játsza itt a különböző szerepeket? A szoftver, az az én számítógépemen futó levelező kliens. Szintén lehet szoftver az én vállalatomnál továbbra is meglévő levelező szerver. Ez a levelező szerver, ez nem muszáj, hogy az én vállalatomnál legyen, lehet már fönt a felhőben is. Ebben az esetben ez egy service, amit én online veszek igénybe. Ami szinte biztos online van, az pont ez a spam szűrés, esetleg az archiválás, tehát ezek olyan funkciók, amik minden további nélkül, ha úgy tetszik, kihelyezhetők egy online szolgáltatóhoz. Hogyha ebből elvesszük a szoftvert, tehát a kliens oldalon nem marad semmi, csak egy böngésző, akkor nekem, mint felhasználónak egy sokkal kevésbé jó élményem marad, kevesebbet tudok abban a böngészőben megvalósítani, mint amit a telepített helyben lévő saját szoftveremmel meg tudok
tenni. Figyelj, szerinted igaz az a mondat, vagy állítás a Software Plus Services-ről, hogyha ezt most az egészet tényleg ilyen, mondjuk fejlesztői szemmel nézzük, hogy tulajdonképpen a Microsoft most fejébe vette, úgymond, hogy a világnak ezt a kettőségét egy bizonyos szempontból, ugye ez egy kettőség, hogy van a dobozolt szoftver, meg a szerveren, a desktopon futó szoftver, meg van az a másik világ, ami abban hisz, hogy minden egyszer a webre költözik, és egyszer úgymond egy ilyen konzumer szolgáltatásra válik, és a világegyetem középpontja majd a böngésző lesz, meg a JavaScript runtime, és ez egyszer valamiféle operációs rendszerét tud alakulni. Tehát ennek a kétféle szélsőséges megközelítésnek a meghaladása, egyesítése és új alapokra helyezése bizonyos szempontból, ez igaz?
Igen, és most megérkeztünk a cloud
computingra. Na ezt akartam kérdezni, hogy mi a cloud
computing? Gondolunk a cloud computingról. Igen. Hát nincs rá egyrészt jó magyar szó, mert az, hogy felhőszámítás technika, az nem csak így kicsúszik a számunkból, mint a Petőfi sorok. Tehát a cloud computing az akkor tud igazából bekövetkezni, hogyha az, amit most elmondtál, ezt valahogy meg tudjuk oldani. És a Microsoft azt gondolja, hogy a megoldás az, hogy egy szimmetriát kell bevezetni. Tehát valójában a legnagyobb nehézség az internetes, tehát online, illetve a hagyományos vállalati számítástechnika, ami a az úgynevezett on-premises, tehát a saját környezetben futó futószoftverek világa között az volt, hogy a kettőt nagyon különbözőképpen kell programozni. Nagyon különbözőképpen kell alkalmazásokat írni az egyik világba, meg a másik világba. Szintén nagyon eltér az, hogy üzemeltetjük az egyik környezetet, meg a másik környezetet. Kicsit az is eltér, hogy hogyan használjuk ezt a két környezetet. És a Microsoft azt mondta, hogy próbáljuk ezt leegyszerűsíteni. Vezessünk be egy olyan megoldást, ami a kettőt nagyon hasonlóvá, kvázi megegyezővé tudja tenni. Ez egészen a legutóbbi időkig nem volt lehetséges, nem voltak meg azok a technológiai alapok, amelyek ezt lehetővé teszik. Mindjárt mondok is két dolgot, amelyek segítenek ebben. Az egyik ahhoz, hogy az adott szoftver hozzá tudjon férni az adatokhoz, információkhoz, amiket tárol, meg amiket kezelni szeretne, ahhoz kellene egy olyan protokoll, ami ezt megkönnyíti, leegyszerűsíti. Nagyjából azt lehet mondani, hogy a REST ez a protokoll, aminek a segítségével ugye minden dolgot úgy kezelünk, mint egy erőforrást, az adott erőforráson el tudunk végezni kevés, kötött számú, egyszerű műveletet, és amit visszakapunk, az az adattartalom, az amivel igazán mi tudunk majd dolgozni. Tehát ebben az esetben mondhatjuk azt, hogy a mi postaládánk, vagy azon belül minden üzenetünk is egy erőforrás, egyszerűen annak az üzenetnek az állapotát, a különböző adatait el tudjuk kérni, és műveleteket tudunk rajta végezni. Akkor is, ha ez a szerverem van, akkor is, hogyha ez a kliensem van. Ez a protokoll egyforma módon tud működni mind a két oldalon. A másik kérdés, ami itt felmerül, az az, hogy az adatváltozások kommunikálása hogy történik. Itt igazából nagyon érdekes módon az egyáltalán nem erre a célra szánt RSS protokoll volt az első, amelyik a reménysugarat ugye gyújtotta. Pontosabban az RSS-t most már egyre inkább egy másik protokoll, az Atom kezdi kihelyettesíteni. És onnantól kezdve, hogy mi ezt általánosan alkalmazzuk, borzasztó egyszerű dolgunk van, hiszen azt mondjuk, hogy ha a szerver közölni akar a klienssel valamit, akkor tulajdonképpen a kliens feliratkozott egy feedre, egyfajta adatfolyamra, és azon érkezni fog neki az a közölni való, amit a szerver küldeni akar. És a fordított irány az pontosan ugyanúgy működik. Magyarán nagyon egyszerű technológiai megoldások vannak arra, hogy a klienst meg a szervert programozzuk, és hogy egymással együttműködő alkalmazásokat így tudjunk kiépíteni. De ez nem sokkal ezelőttig még valójában nem volt lehetséges. Ha egy picit megnézzük a Microsoftnak azt a technológiáját, amit hát, ha úgy tetszik, ilyen meteorológiai ballonként fölengedett pár hónapja, amit úgy hívnak, hogy Live Mesh. A Live Mesh belülről ezt valósítja meg. Hát ugye lehet tudni, hogy a Live Mesh kliens része az fut jó néhány eszközön, jelenleg a próba alatt fut PC-ken, illetve Macintoson és Windows Mobile telefonokon. A szerver része az pedig egy online szolgáltatás. A kettőnek a programozási modellje teljesen megegyezik. A kettő közötti adatcsere az feedeken keresztül történik, Atom feedeken keresztül történik. Egyébként maga a programozási modell borzasztóan egyszerű, tehát RESTful módon van megírva, és emiatt nagyon gyorsan lehet alkalmazásfejlesztést végrehajtani benne. Tehát ez a fajta megközelítés, ez már itt van, a Live Mesh az első megjelenési formája, de még egyszer mondom, a Live Mesh jelenlegi változata, tehát ahogy most látjuk, az még valószínűleg eléggé eltér attól, ami majd végül kialakul. És hát a Live Mesh-t, amire ebben az első verzióban használjuk, az egy file-szinkronizációs tulajdonképpen minta alkalmazás. Ezért nagyon fontos, hogy senki se keverje össze a Live Mesh-nek ezt az első alkalmazási területét azzal, amire a cloud computing tényleg való. Tehát nem azt gondolja Microsoft, hogy egy újabb folder share-t, vagy valami más groove-ot, vagy valami más hasonló alkalmazást tettünk le, és az a cloud computing, hanem csak azt mondjuk, hogy ez egy általános alkalmazásfuttatási és programozási környezet, amiben nagyon sokféle alkalmazás, például egy ilyen is megvalósít.
Igen, ez egy használati eset. Most a cloud computing-el kapcsolatban sokszor szokták analógiaként használni ezt a kifejezést, hogy utility computing. Aha. Kicsit beszéljünk erről, hogy miért mondják néha ugyanarra a dologra az, hogy ez nem cloud, hanem utility computing. A másik pedig az, hogy ennek az egész égbe költözünk, és az égben egy futási környezetünk lesz, és ennek mindenféle nagyon értékes szolgáltatásai lesznek. mint felhasználó, mint fejlesztői szempontból, az van egy olyan következménye, hogy ezt valahol üzemeltetni kell. Tehát én a szemem előtt nagyon nagy vas darabokat képzelek el igazából. Most ezzel kapcsolatban mi történik itt a Microsofton belül?
Hát először a utility computing. A utility computing az valójában inkább a gazdasági oldalát emeli ki az online szolgáltatott szoftvernek, és arról szól, hogy a szoftver is egy olyasfajta szolgáltatás lesz, mint a víz, a gáz, vagy az elektromosság, illetve hogy egy picit közelebb legyünk már hozzá, mint a kábeltelevízió, vagy az internet hozzáférés. De valójában mit jelent az, hogy szoftver? Alkalmazásokat jelent, amelyek csinálnak valamit, amire nekünk szükségünk van. Tehát ahhoz, hogy alkalmazásokat szolgáltatásként tudjunk nyújtani, ahhoz kell az a fajta megközelítés, amit az előbb leírtam, magyarán biztosak lehessünk afelől, hogy az eszközeink az alkalmazásokat tudják majd futtatni. Az eszközeinken tárolt adatokat az alkalmazások majd el fogják tudni érni. Tehát a cloud computing az a technológiai megvalósítás ahhoz, hogy utilityként, tehát kvázi szolgálat közműként tudjuk a szoftvert nyújtani a felhasználóknak. Ki nyújtja ezt a szoftvert, ugye ez a második kérdésed. Hát valójában ugye, hogyha...
Meg hogy nyújtódik.
Tehát az, hogy a felhőben lesz az egyik vége ennek az élménynek, ugye ne felejtsük el, hogy a másik vége továbbra is nálunk lesz a felhő peremén a mi eszközeinken, de az, hogy ez a felhőben tudjon lenni, ahhoz egy óriási hosting kapacitásnak kell jelen lennie. Ezt a hosting feladatot, ezt a Microsoft, más cégek, és ma is hosztolásra foglalkozó cégek is fogják nyújtani. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy szép magyar szóval federált szolgáltatás lesz. Tehát itt nem arról van szó, hogy a Microsoft lesz a kizárólagos hosting vendor. Azt azért el kell mondani, hogy a Microsoft ezt nagyon komolyan veszi, ezt a feladatot. Hát az egy-két hónappal ezelőtti információim alapján nagyjából havonta 10 000 szerverrel nagyobb a mi hosztolási kapacitásunk. Ráadásul kidolgozott a Microsoft egy olyan módszert, aminek a segítségével ezek a szerverek úgynevezett standard konténerekben vannak becsomagolva. Tehát a konténer már be van rendezve, be van építve, kívülről van rajta két nyílás, az egyiken a tápfeszültséget kell bedugni, a másikon az internetet. Ezekből a konténerekből tetszés szerinti számot el lehet helyezni, vélhetően valamilyen villanyerőmű közelében. És akkor utána ez egy nagyon magas feldolgozó kapacitást jelent helyből, amit azonban hostingra lehet fordítani. Kicsit érdekes információ ezzel kapcsolatban, hogy ezekben a konténerekben a szervereket már nem cserélik. Úgy van kidolgozva a működtetési rend, hogy a szerverek kiesése esetén a többiek azért át tudják venni a feladatot. És hogyha egy konténerben túlságosan sok szerver hibásodna meg, akkor azt a konténert lekapcsolják, és folyik tovább a többieknek a használata. De pontosan tudjuk, hogy jó néhány olyan partner van ma is, akik alkalmazáshoztolással foglalkoznak. Ők ezt a továbbiakban is tudják csinálni. A Microsoft, hogyha egyet hátralépünk és onnan szemléljük, mindig is egy platform cég volt. Tehát valójában bennünket nem az érdekel, hogy azt a bizonyos alkalmazást, amit futtatnak majd a felhőben és az eszközökön, azt mi írjuk és mi tőlünk vásárolják, hanem bennünket az érdekel, hogy a mi platformunk fölött fusson minél több alkalmazás, amit az ügyfelek a felhőből igénybe vesznek majd. Tehát ehhez aztán a platformot elég robusztusra, gyorsra, jól menedzselhetőre kell megcsinálni. Az alkalmazás programozási felületet meg olyanra, hogy a szoftverfejlesztők akarjanak erre alkalmazásokat írni, egyszerű legyen, könnyen kezelhető legyen, jó alkalmazásokat, szép alkalmazásokat lehessen előállítani a segítségükkel. Tehát én igazából a magunk részét elsősorban ebben látom. Tehát igen, lesz a jövőben is egy nagyon nagy hosting kapacitása a Microsoftnak, de ezt a hosztolási feladatot minden országban nyilván más és más partnerek fogják kiegészíteni, akár a nagyobb részét is ők fogják.
Most azt én tudom, hogy lakat van egy bizonyos szempontból a szánkon, de két kérdés azért úgy eszembe jut, és szerintem tudunk róla beszélni általánosságban. Az egyik az, hogy az internet, vagy egyáltalán ez az online tér egyfajta szoftver közművé fog majd átalakulni, köszönhetően a Microsoftnak. Szóval mit lehet elvárni egy ilyen közműtől? Tehát mit szolgáltat a közmű, az az egyik dolog. A másik pedig az, hogy tulajdonképpen miért jó ez nekem? Tehát tudok én alkalmazást írni, ami itt fut, ott fut, amut fut, hoztolható is tulajdonképpen. Meg vannak alkalmazás szerverek, azokkal én jól el vagyok. Tehát miért jó ez nekem, meg miket ad? Tehát csak úgy általánosságban.
Hát vessük össze egy másik közművel, mondjuk a távfűtéssel.
Igen.
Hát semmi akadálya annak, hogy neked egy épített kandallód legyen, minden évben egyszer megvegyél két teherautó pótkocsinyi fát, azokat te elfűrészeld, felhasogasd, a hasárfákat berakd szépen az udvaron ponyva alá, és akkor te magad fűtsél. Még az is elképzelhető, hogy költséghatékonyabban kihozod, minthogyha a távfűtőművekkel szerződést kötsz, és akkor kvázi előfizetésképpen mondjuk fűtési szolgáltatás.
Mondjuk egy probléma van, hogy tudnom kell fát vágni.
Persze, de
értenem kell a favágáshoz.
De hát ezt most simán hasonlítsuk össze egy mai vállalathoz, amelyiknek van adatközpontja, van IT részlege, ott dolgoznak jól képzett munkatársak, akik értenek az üzemeltetéshez, esetleg vannak belső fejlesztői, akik megcsinálják nekik az alkalmazásokat, vagy mondjuk van egy jó kis belső projektmenedzsment csapata, ugyan már outsourcolta, tehát kihelyezte a szoftverfejlesztést, de ő adja a megbízást, ő felügyeli a végrehajtást. Tehát ez tulajdonképpen a fafűrészeléses, favágásos megfelelője az egésznek. Elképzelhető, hogy neki erre van szükség, és ez így fog jobban működni. Éppen ezért a Microsoft nem azt teszi, hogy leugrik az egyik lóról, és akkor hopp, felugrik a másikra, és akkor azt onnantól kezdve szabadon engedi. Tehát mi pontosan tudjuk, hogy jó néhány vállalatnál nem az online levelező szolgáltatásainkat fogják használni, hanem a telepített exchange szerverünket fogják használni. Nem a Cloud OS-re, a leendő Windows in the Cloud operációs rendszerre, ezen a héten, hogy Strata, úgy hívják, azt hiszem, de hát ez is csak egy kódnév nyilván, ne erre építsünk. Nem erre fognak alkalmazást fejleszteni, hanem továbbra is azokra a gépekre fognak alkalmazást fejleszteni, amik ott vannak az adatközpontjukban, és azokra a kliensekre, amelyeket ma használnak a munkatársaik. A lényeg az, hogy ez a két világ együtt tudjon élni. Erről úgy gondoskodik alapvetően a Microsoft, hogy az új világban használatos, mondjuk úgy, programozási paradigma, az természetesen azért továbbra is a .NET-ben már megszokott dolgokra fog építeni, tehát ugyanazokat a programozási nyelveket fogjuk használni, ugyanúgy fogunk webszolgáltatásokat elérni, ugyanúgy az XML-t fogjuk alapvető adatleíró és adat továbbító megoldásnak használni, mint eddig. Inkább azt lehet mondani, hogy a meglévő alkalmazásfuttató platform mellé egy másik alkalmazásfuttató platform is felkerül. A meglévő jelenleg használt szervertermékek mellé ezeknek a szervertermékeknek a felhőben futni képes változata is megjelenik. Maga az ügyfél eldöntheti, hogy ő csak az egyiket használja, a kettőt valamilyen kombinációban használja, vagy teljesen átkapcsol a felhő verzióra. Tehát ilyen szempontból az átmenetre nagyon oda fogunk figyelni, hiszen egyszerűen nem tehetjük meg, hogy hirtelen paradigmát váltunk. Ez az ügyfelek szempontjából se lenne jó, meg a mi saját szempontunkból se lenne jó, hiszen az ügyfelek nincsenek erre felkészítve, és akkor így elveszítenénk őket. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Microsoft úgy gondolja ezt a szoftver közmű dolgot, mint ahogy a jelenlegi eszközöket is gondolja. Ugye ma is adunk menedzsment eszközöket, módszertanokat, fejlesztő eszközöket, amelyeknek a segítségével az ügyfél be tudja lakni, és úgy tudja használni a saját környezetét, ahogy ez neki legjobban megfelel. Ezt meg fogjuk tenni az online esetben is. Egy különbség azért van, az pedig az, hogyha mi környezetünkön fog futni az ő alkalmazása, akkor annak az alkalmazásnak, meg az egész környezetnek a rendelkezésre állására valamilyen garanciát kell vállalnunk. Tehát ahogy egy közmű esetében is, hát talán az SLA az egy kicsit erős szó, de biztosra lehetünk abban, hogy ha nem jön a hő a távfűtés rendszeréből, akkor néhány órán belül megjelennek ott a szerelők, és ki fogják javítani a hibát. Ugyanúgy a Microsoft is fog ilyen garanciákat vállalni. Biztosan többen hallottak már arról, hogy az Exchange-nek, a SharePoint-nak és a Communications Server-nek egy online változata is megjelenik. Tulajdonképpen Észak-Amerikában már ma is elérhető, de mondjuk nagyjából egy éven belül már Európában is megvásárolható lesz ez a dolog. Ez valójában arról szól, hogy az Exchange vagy SharePoint szerver az nem az adott vállalat telephelyén található, hanem egy hostolt a megoldás, és a új felhasználói csak igénybe veszik ezt a hostolt megoldást. Ebben az esetben a Microsoft egy SLA-t vállal, megmondja, hogy milyen rendelkezésre állást vállal be, ha ezt nem teljesíti, akkor pénzbeli mondjuk ellentételezése lesz annak, hogyha ő késve teszi elérhetővé a szolgáltatásokat. Tehát ez ilyen, ebből a szempontból nézve egy nagyon konkrét megközelítés.
Na, egy utolsó kérdés itt a végére. Kinek szól az igazából? Tehát most azért kérdezem, mert ugye a világban rengeteg féle fajta fejlesztő van, ugye a hobbistáktól egészen az architekteket, így a szemünk előtt látva, webfejlesztők, desktopfejlesztők, mobil alkalmazásfejlesztők, beágyazott rendszerfejlesztők, stb. Szerinted ez kinek szól?
Tehát a cloud computing.
Hát igen, tehát ez a közmű dolog, ez kinek lesz jó? Tehát a nagyvállalatoknak, nagy rendszereket fejlesztőknek, vagy hatalmas nagy websájtokat, online szolgáltatásokat építőknek, vagy ez azért leskálázódik szerinted az egyszeri individuum szintjére is?
Hát először is a legfontosabb hatása azokra lesz, akik eddig is fejlesztettek, hát mondjuk hívjuk szerver szoftvernek, tehát több felhasználót kiszolgáló alkalmazásokat. Ez egy olyan lehetőség lesz az ő számukra, hogy újra gondolják, hogy az ő alkalmazásaik azok hogy működnek, hol működnek és milyen fajta szolgáltatásokat nyújtanak, és potenciálisan a felhőbe feltolják az ő alkalmazásaikat, vagy eleve oda célozva újakat készítsenek. Egy második köre a fejlesztőknek, akiket ez érint majd, azok nem meglepő módon a kliens alkalmazás fejlesztők. Ugye az ő lehetőségeik is megsokszorozódnak ilyen szempontból, hiszen lesz egy olyan vonal, amit egy picit magasabban húz meg a Microsoft, mint korábban tette, és ezért többfajta eszköz befér majd alá. Tehát tudunk úgy kliens alkalmazást készíteni, hogy az fusson a PC-nken, fusson a Macintosunkon, fusson a mobiltelefonunkon, fusson még néhány egyéb hardware eszközön, vagy különböző akár ilyen konzumer, tehát ilyen fogyasztói elektronikai eszközökön is. És mégis nagyon gazdag szolgáltatásokat nyújtson. Ugyanakkor meg kell tanulni azt is, hogy az új típusú alkalmazás fejlesztés szolgáltatás oldalát hogy kell igénybe venni. Tehát én azt gondolom, hogy professzionális fejlesztőknek kell ezekkel a dolgokkal először foglalkozni. Mind a szerver oldal, mind a kliens oldalt fejlesztő emberek figyelmére abszolút számítunk. És hát említetted az architekteket, nekik ez egy nagyon nagy feladat lesz, át kell gondolni, hogy egy ilyen világban, tehát először is...
Mit hogy kell helyesen használni?
Hát igen, tehát az üzleti követelményeket most akkor mire fordítsák le? Több lehetőség közül választanak. Nyilván az online, vagy nagyobb részt online alkalmazás futtatás fölvet egy csomó kérdést, a menedzselhetőség, a biztonság garantálása, illetve
a privátszféravédelem.
Igen. Tehát ezek szempontjából, ezeket megint csak az architekteknek át kell gondolni. Ami már nem az alkalmazás fejlesztési oldal, hanem inkább az új világgal való együttérésnek az oldala. Ott meg az üzleti és technikai döntéshozóknak kell egy kicsit elgondolkozniuk. Hagyományos modellben akarják licencelni a szoftvereket, online szoftver felhasználást terveznek, a kettőnek valamilyen kombinációját szeretnék, hogyan gondolják megoldani a rendszereknek a támogatását. Tehát igazából ez egy csomó olyan terület, amit egy ilyen méretű paradigmaváltásnál majd újra kell gondolni. De érdemes azért figyelembe venni, hogy nem arról van szó, hogy szűkülnek vagy szigorúbbá válnak a feltételek, hanem inkább pont az lesz, hogy több lehetőség közül választhatunk. El kell dönteni, hogy nekünk melyik illik, vagy ami mi alakunkra melyik illik jobban.
Oké. Tibi, köszönöm szépen a beszélgetést. Azt hiszem, hogy még nagyon sokat fogunk erről beszélgetni. Igen, és közvetítettek, reméljük is, hogy majd ez hamarosan fönt lesz a DevPortálon. Nekem egy dolog jutott az egésszel kapcsolatban eszembe, hogy úgy tűnik, hogy a platform az égbe megy, és ezt a PDC-n majd láthatjuk is, úgyhogy várjuk a közvetítést. Szia Tibi, találkozunk.
Köszönöm.
A weben. Hello.
Szia. Na, ez a második verzió, az már...